szülőklubja alapítvány elnöke, Tordai Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány társelnöke, valamint Székely András, a Népesedési Kerekasztal vezetője előadását hallják az egyedülálló anyákról.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mielőtt a beszélgetés elkezdődik, mert én azt hiszem, hogy sokkal inkább beszélgetni fogunk, mint előadást tartani, azért egy nagyon rövid, tehát tényleg egy ötdiás kis prezentációt hoztam, mégpedig azért, hogy néhány számot, néhány adatot azért lássunk, hogy egyáltalán miért kell külön beszélgetni az egyedülálló anyákról, hiszen nem ez a mainstream, nem ez az a trend, amit követni akarunk, és azért hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy nem akarja senki ezt a trendet követni, ez a trend ez létezik.
Én Nagy Anna vagyok, és az Egyedülálló Szülőklubi Alapítvány vezetője vagyok. Több mint 12-13 éve hoztuk létre ezt az alapítványt, és amikor létrehoztam, akkor nagyon meglepődtem azon, hogy lehet az, hogy ennyi idős vagyok, amennyi akkor voltam, és még mindig nem tudok rendesen statisztikákat olvasni, hiszen amikor megnéztem azt, hogy a statisztikákban hány egyszülős család van, akkor arra gondoltam, hogy ez teljesen lehetetlen, hogy nem foglalkozik velük szervezet, hogy nincsenek külön kiemelve, hogy nincsen semmi olyan hely, ahol ezeket a szülőket, ezeket a családokat segítenék. Nagyon röviden csak ezt a három számot, ami azt gondolom, hogy önmagában elég lenne ahhoz, hogy sokkoljon egy országot. Tehát ebben a nem egészen 10 milliós országban jelenleg 300 ezer egyszülős család van. Ezek azok a családok, ahonnan hiányzik vagy az apuka, vagy az anyuka. És ha így anyák napjához közelítünk, és ez a konferencia az anyák napjáról szól, akkor azért is emeltem ki, hogy 260 ezer édesanya az, aki egyedül neveli a gyerekét. Tehát a 100 családból körülbelül 86-87 anyuka vezette család van. Azt gondolom, hogy ezek óriási számok, és hogyha bárkinek olyan érzése van, hogy de miért kellene ezekkel a családokkal ennek ellenére törődni. Én azt hiszem, hogy a harmadik szám önmagában elég ahhoz, hogy az ember felhúzza a szemöldökét, és azt mondja, hogy azért itt mégiscsak valamit tenni kell. Ebben az országban 500 000 gyerek él egyszülős családban. Én azt gondolom, hogy ezek a számok, ennek az országnak majdnem a 10%-a már egy olyan arány, amire mindenképpen érdemes és muszáj odafigyelni. Mindenki ismer egyszülős családokat. Tehát, hogyha most végig gondoljuk a saját ismerőseinket, akkor ha valaki nem tud hármat a saját ismeretségi körében, akkor én azért egy picit csodálkozni fogok. Rengetegen vannak, mégsem beszélünk róluk, mégsem foglalkoztak velük évtizedeken keresztül. Valahogy megpróbálják az egyszülős családokat, vagy megpróbálták nagyon sokáig egy picit úgy eltolni hátra ott a polcra, hogy ne látszódjanak, de hát látszanak. Az elmúlt 40 évben megduplázódott az egyszülős családok aránya Magyarországon. 40 év. Azt hiszem, hogy itt a teremben majdnem mindenki emlékszik arra, hogy 40 évvel ezelőtt már mi történt. Ahhoz képest megduplázódott az egyszülősök aránya. Nem magyarországi tendenciáról és magyarországi jelenségről beszélünk. A kutatások szerint az európai gyerekek következő generációjának legalább az egyharmadát egyetlen szülő fogja nevelni. Vagy a gyerekkorának egy részében, vagy a teljes gyerekkorában. És hogy mennyire látszik az, hogy ez világjelenség, a világon minden negyedik család egyszülős. A világon összesen 320 millió gyerek él egyetlen szülővel. Ezek olyan sokkoló számok, hogyha én ezt nem mondanám el naponta, akkor én még mindig meglepődnék rajta. Most már nem lepődöm meg rajta, inkább csak azt gondolom, hogy ezek azok a számok, amik sarkalják az embert arra, hogy muszáj lépni és muszáj tenni. Általában úgy szoktuk gondolni, hogy az egyszülős család az úgy néz ki, hogy van egy 40-42 éves anyuka, aki elvált, és van két gyereke, egy 7 éves és egy 9 éves, egy fiú meg egy lány. Tehát így általában van a fejünkben egy sztereotípia, most ez távolról sem így van. Való igaz, hogy többen vannak azok, akik válással kerültek ebbe a státuszba. De azért ne felejtsük el, hogy 2013-ban a kisbabáknak több mint 46%-a a házasságon kívül született. Ami nem azt jelenti, hogy egyszülős családba születtek, ami azt jelenti, hogy nem házasságba születtek. Az élettársi kapcsolatba születő kisbabáknak sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy egyszülőssé fognak válni. Ugyanis az élettársi kapcsolatok bomlékonyabbak, mint a házasságok. De egyébként már minden tizedik kisbaba úgy születik, hogy nincs apukája. Én azt hiszem, hogy ez önmagában is egy óriási nagy szám. És itt a Kopp Mária Intézetben azt hiszem, hogy nem kell külön emlékeztetni senkit erre a szintén nagyon sokkoló statisztikára, vagy kutatási eredményre, mely szerint annak a valószínűsége, hogy egy férfi túléli a 65. életévét, ma Magyarországon csupán 64%. És hogyha nincs középfokú végzettsége, akkor gyakorlatilag nagyobb esélye van annak, hogy nem éri meg a 65. évét, mint az, hogy megéri. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak az egyszülősök közt olyanok, akik özvegyé váltak. Tehát az egyszülősök nem mind válással lettek egyszülősök, hanem nagyon sokan elvesztették a férjüket, akár a kisgyerek, vagy a gyerekük kiskorában. Már elhangzott a mai nap folyamán, hogy két szegénységi kockázat van, ami vezet, az egyik a nagy családos lét, a másik pedig az egyszülős lét, és hogyha emlékeznek arra a kis vonalra, hogy minek van a legnagyobb szegénységi kockázata, hát az az egyszülősség. És itt megint nem csak Magyarországra kell gondolni, hiszen ha megnézzük ezt a számot, 2009-ben az egyszülős családok 47,3%-a élt szegénységben, és nélkülöztek benne a gyerekek. Mindössze 3 évvel később ez a szám közel 51%. Mindössze 3 évvel később. És az azóta eltelt 6 évben, ne legyenek illúzióink, ezek a számok csak tovább növekszenek. Ez egyébként UNICEF forrás, úgyhogy abszolút nemzetközi. Amin viszont nekünk érdemes elgondolkodni az, hogy Románia, Bulgária és Lettország után mi vagyunk a negyedikek, ahol a gyerekek jó eséllyel fognak elszegényedni csak azért, mert egyetlen egy szülő neveli őket. Nagyjából a 47-48%-a az egyszülős családoknak vagy szegény, vagy mély szegény. Én azt hiszem, hogy ez különösebben nem igényel magyarázatot, hiszen amikor egy embernek kell két ember helyett helytálnia, nem egy hétvégére, nem egy nyaralás alatt, hanem gyakorlatilag az egész életében, akkor annak nagyon sok olyan terhe van, ami részben anyagi teher és a létfenntartás terhe. És nagyon sokszor hangzik az el, hogy azt szeretnénk, hogy megszülethessenek a kívánt gyerekek, és én azt gondolom, hogy mindenki ezt szeretné. Én azért hoztam be ezt a diát, mert mindig arról beszélünk, hogy a most szülőképes, most szülőkorú nőknek minél több gyerekük legyen. A múltkor egy olyan fiatal lányjal találkoztam, akit egyedül nevelt fel az édesanyja, és egy sokkoló mondatot mondott. Azt mondta, nem akarok gyereket, mert látom, hogy milyen nehéz az anyámnak. Én azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy megszülessenek azok a kívánt gyerekek, nem csak most ebben a generációban, de a következőben is, akkor abban kell segítenünk az egyszülős anyákat különösen, hogy ne abban nőjön fel a gyerek, hogy az élet egy kínlódás, egy szenvedés, és hogy gyereket vállalni egyébként egy olyan dologra predesztinálja a családot, amit ő nem akar bevállalni. Tehát, hogyha a mostani egyszülős családokat segítjük, akkor saját magunkat is segítjük abban, hogy a következő generációnál ne érezzék így magukat a gyerekek, hogy ők nem akarják megismételni az anyjuk sorsát. Nagyon röviden én ennyi felvezetésre gondoltam, néhány számmal, néhány gondolatébresztővel, és akkor visszaülnék a helyemre, hogy innen tudjuk folytatni.
Köszönjük szépen, Anna, nagyon sok sokkoló számot mondtál, amelyekkel igazából tisztában vagyunk, de azért egy kicsit, hogy enyhítsünk is a képen. Most megnéztük például, hogy a családi pótlékot, egyszülő családi pótlékot 2010 óta a családok hány százaléka kapja, 27%, és ami talán bizakodásra ad okot, hogy ez a számarány, ez nem nőtt. Tehát azóta is 2010 és 17-ben is 27% azoknak az aránya, akik nem a két szülős, hanem az egyszülős családi pótlékban részesülnek. Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan ügy, az egyszülősök ügye, amivel foglalkozni kell, ezt talán megerősíthetjük így együtt, hiszen talán 3 éve, amikor kormányzati szinten is elkezdtünk intenzíven foglalkozni ezzel az üggyel, és azt gondolom, hogy kis lépésekkel, de azért egyre több minden történik, ami kimondottan az egyszülős családokat, elsősorban ugye az egyszülős édesanyákat támogatja, hiszen az egyszülős családok több mint 95%-a egy édesanya és gyermek vagy gyermekek családot jelent. Szerintem egy kicsit azért beszéljünk erről is, hogy milyen lépések történtek az elmúlt időszakban, és akkor utána talán arról is, hogy mik azok a területek, ahol úgy érzitek, hogy még tovább lehetne javítani az egyszülősök helyzetén kormányzati oldalról, de akár a gazdasági élet oldaláról, munkacsalád összeegyeztetése kapcsán, és még egyéb területekről, ahol nagyobb figyelem kellene, hogy háruljon az egyszülősökre.
Lehet, hogy egy kicsit sötét volt a kép, amit festettem, de én azt hiszem, hogy egy kicsit olyan ez, mint a cigaretta reklámok, hogyha az ember lát valamit, ami sokkolja, akkor talán jobban felkapja a fejét, és azt mondja, hogy hoppá, azért biztos rá kell gyújtanom erre a következő cigarettára. Én azt hiszem, hogy az, hogy van egy rendezvény, egy anyáknapi rendezvény, ahol külön panel vagy külön beszélgetés van arról, hogy egyszülős anyák vagy egyedülnevelő anyák, az már önmagában egy óriási nagy dolog. 10 évvel ezelőtt a kutyát nem érdekelték az egyszülős anyák, pedig pont ugyanennyien voltak, vagy valamennyivel kevesebben. Tehát az, hogy az egyszülőség mint téma már fontos, már felhozható, az önmagában egy nagyon, nagyon fontos dolog, és én mérföldkőnek tartom. És hát a másik mérföldkő az, azt gondolom, hogy az én életemnek a jelenleg a fiam mellett a központi része az, hogy már csak 9-et kell aludni, és megnyílik az ország első egyszülős központja. Na most ez nem csak az ország egyszülős központja, hanem ez gyakorlatilag Európa első egyszülős központja lesz. Tehát egy olyan dolog történik most Magyarországon az egyszülős családokkal, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő és úttörő. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogy anyák, gyerekek, apák, azért ne felejtsük el, 40 000 apuka van itt egyedül. Van egy hely, ahova oda lehet jönni, ahol segítséget, támogatást, tanácsadást, képzést, munkaerőpiaci segítséget, egy csomó mindent lehet kérni, és közben le lehet passzolni a gyereket egy játszóházba, hogy legalább szusszanjunk tőle egyet fél órára. Ez egy akkora óriási nagy dolog, ami soha nem volt korábban az egyszülős családoknál. És nagyon fontos az, hogy ez kormányzati segítséggel jött létre. Tehát 2 hete voltam Párizsban egy hasonló témában, és így néztek rám, hogy egyszülős, ó, hát Magyarországon ezzel nem foglalkozik senki. Mondtam, hogy hát talán nem jó helyen mondja, mert én onnan jövök, és pont foglalkoznak vele. Tehát az, hogy ez kormányzati szinten is tétel, ez egy óriási nagy dolog. Az, hogy megjelennek most már pályázatok, megjelennek kiírások, ami arról szól, hogy egyszülős családoknak, ez mind nagyon fontos. Az, hogy a bölcsibe fölveszik a gyereket, kiemelten először, hogyha egyedül neveli őt általában anyukája, ez megint nagyon fontos. Ami azt jelenti, hogy elindult valami, és azt jelenti, hogy van még egy csomó olyan lépés, amit muszáj megtenni, hiszen egyre több emberről beszélünk. A családi pótlék, amit mindig felhoznak a családok, hogy de miért csak 1000 forinttal több, miért csak 1500 forinttal több egy szülőnél, mint két szülőnél, és ezek fontos dolgok, de én kiemelnék azért még egy nagyon fontos dolgot, és az a tartásdíj kérdése. Amikor arról beszélünk, hogy szegénység és a családok szegénysége, akkor, amikor Magyarországon az fizet gyerektartást, aki akar, az azt jelenti, hogy ezek a családok nagyon erősen veszélyeztetett helyzetben vannak, mert nem kapják meg azt sem, ami jó lenne nekik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tartásdíj, mint kérdés, az biztos, hogy egy olyan fontos témakör, amit akár a mi együttműködésünkben, kormányzati együttműködéssel fontos lesz tovább gondolni.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy tényleg első helyen ez a legfontosabb dolog, hogy kormányzati szinten téma az egyszülősség, és talán idővel azok a stigmák is lekerülnek az egyedülálló szülőkről, amik még talán most is megvannak a köreinkben. Mi a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnál ugye azért dolgozunk, hogy megszülethessenek a kívánt tervezett gyermekek. Kopp Mária annak idején, amikor alapította a mozgalmat, akkor számos okra hívta fel a figyelmet, ami miatt nem születnek meg a gyermekek, és ugye ezek között azért kevéssé van szó az egyszülőségről, ugye nyilván azt az ideális képet látjuk ilyenkor magunk előtt, hogy van egy pár, tehát még oda nem jutottunk el, hogy ebből a kis családból majd valamikor egyszülős család lesz, vagy egyszülős modell kerekedik, és nekünk a látókörünkben nem is nagyon jelentkeznek így az egyszülősök. Viszont azon dolgozunk nagyon sokat, hogy a párok, amikor megszületik az első gyermek, akkor együtt tudjanak maradni. Tehát ugye itt tudjuk fölvenni a fonalat, hogy akár egy preventív feladatkört betölteni, de tény és való, hogy nagyon nagyok ezek a számok, amiket itt te is mutattál. Foglalkoznunk kell azokkal is, akik az egyszülős családban élnek, nőnek fel. És arra is kell gondolni, hogy ezeknek a gyerekeknek, tehát a mi gyerekeinknek is eljön az életében az az idő, amikor ők gyereket vállalnak, és nagyon fontos az, hogy egy élhető modellt tudjunk mutatni, hogy ne forduljon az elő, amit te is mondtál, hogy valaki azt mondja, hogy nem vállal a gyereket. Tehát ugye én is egyszülős családban nevelem a gyerekeimet, most már ők szerencsére nagyok, és már a második gyermekem is kirepül, Nekem egyébként egy tündérmese az életem ilyen szempontból, mert sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a volt férjemmel, ügyesen oldottuk meg a dolgot, tehát maradt állandóan jelenlévő apa a gyerekek életében, de igazából ezeket a modelleket így jól kitalálni, bemutatni nagyon nehéz dolog. Ez is az, hogy minél többet tudjunk róla beszélni, eszmecserét folytatni, és a stigmákat azokat eltüntetni, amennyire csak lehet.
Te, hogy ezeket hallgatom, hogy látszik, itt azért hárman is érintettek vagyunk, ugye én egyszer elváltam, tehát az első feleségem egyedülálló anyaként nevelte a gyerekeket. Erről rögtön eszembe is jutott, amikor azért egyedülálló szülőkről beszélünk, illetve az ők nehézségeiről, akkor azért rögtön később majd tovább is kell majd valamikor lépni a mozaik családok fel, akik más jellegű, de szintén nagyon komoly problémákkal küzdenek. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ugye itt a család fogalma, amit az alaptörvényben, meg a sarkatos törvényekben meg van fogalmazva, ugye az kiemelten beszél a hagyományos értelemben vett családról, és azt nagyon fontos tudni, és ezt egyébként valahogy az egyszülős családok felé is fontos kommunikálni, hogy itt nem arról van szó, hogy ők értéktelenebbek vagy rosszabbak, hanem arról van szó, hogy minden kutatás, és itt Kopmárának a kutatására érdemes visszautalni, ugye meg hát ez is elhangzott Annától is, hogy azért a gyerekek inkább ott születnek meg érthetően, ahol a családi körülmények biztosnak érezhetők, tehát a hagyományos családban, de hát senki sem úgy áll azért, vagyis legalábbis én úgy gondolom, hogy a többség nem úgy házasodik meg, hogy egy szülős akarna később lenni. Tehát az, hogyha valaki még a saját hibájából, de nagyon gyakran a más hibájából oda kerül, akkor ne érezze magát hátrányos helyzetben, ne érezze azt, hogy ő valamilyen szinten perifériára szorult, de itt meg kell tartani azt az egyensúlyt, nagyon fontos azt az egyensúlyt, hogy azért cél se legyen, tehát hogy ne is úgy legyen, mint hát most megházasodom, nem is kell, akkor majd legfeljebb egy szülős leszek, az is ugyanolyan jó, mint a két szülős. Tehát valahogy ezt a nehéz egyensúlyt kell megtalálni, hogy természetesen nem az a cél, de aki így él, az ne érezze azt, hogy ő hátrányos, ne érezze azt, hogy ő valamilyen páriaként él a társadalomban. És itt egy pillanatra visszautalnék erre a cigarettareklám hasonlatra, érdekes, mert pont előtte itt egy más beszélgetésben elhangzott, hogy én ezt nem tartom szerencsésnek, mert én pont úgy gondolom, hogy nem a negatívumokkal kell rémizgetni az embereket, hanem megmutatni, hogy van megoldás. Tehát nem azt kell megmutatni, hogy dohányzás példával maradva, hogy elvesztem a látásomat, meg különböző problémáim lehetnek, hanem hogy igenis van lehetőség a leszokásra, van megoldás. Tehát itt én úgy gondolom, hogy itt az egyszülős családok esetében is az a cél, és ilyen szempontból ez a központ, ez egy zseniális dolog, hogy itt ez megszületik, hogy kiutat, megoldást tud mutatni, és nem a veszélyeket felerősíteni.
Nem, itt azt hiszem, ami félreértés volt, tehát nem az egyszülőség negatívumait szerettem volna taglalni, hiszen nem, hanem egyszerűen csak azokat a számokat, amik a társadalomban jelenleg vannak. Tehát itt az, hogy egyszülősnek lenni jó vagy nem jó, ez részben egy borzasztóan szubjektív dolog, és én semmiképpen nem foglalnék, és nem is szoktam soha állást foglalni abba, hogy akkor elváljunk-e, ha nem élünk jól? Nem tudom. Tehát ezt mindenki eldönti magának. De egy dolgot azért mindenképpen észre kell venni, az, hogy amit emlegett, hogy ne legyenek páriák, azért ma Magyarországon, és nem csak ma Magyarországon, hanem ez még mindig egy nemzetközi trend, és tudom, hogy ezt sokszor mondom, de így van, még mindig stigma egyedül nevelni gyereket. Tehát amikor azt mondják az embernek, és ne haragudj, de egyébként itt családnak tartjátok magatokat, mondja ezt kedves, okos, intelligens ember mosolyogva, majd megkérdezi, hogy de hogy lehet az, hogy nem akarja a gyerekét látni az apa? Én nem is értem. Én se értem, de így van. Tehát amikor valahogy elveszítjük azt a fajta érzékenységünket sokszor az egyszülősökkel kapcsolatban, ami mással szemben megvan, de hát ezek így csinálták maguknak egye meg, amit főzött. Azért ez nem ilyen egyszerű. Az sem olyan egyszerű, hogy most kinek a hibájából. Nem tudom, kinek a hibájából, de nincs is jelentősége, hogy kinek a hibájából. Tehát most hiba, nem hiba. Az ember belekerül néha élethelyzetekbe, és én azt hiszem, hogy ha itt most mindenkinek föl kéne állni, nem kell, és elmondani, hogy mindig minden úgy alakult az életében, ahogy ő eltervezte és szerette volna, hát szerintem kevesen állnának fel. Én biztos ülve maradnék. Tehát, hogy az embernek néha vannak olyan helyzetek az életében, amivel egyszerűen csak szembesül a saját vagy más hibájából, amit meg kell oldani. És én azt gondolom, hogy az egyszülősök esetében az a legfontosabb dolog, hogy segítsünk ezeknek a családoknak megoldani azt a helyzetet. Tehát egy egyszülős családban, mondjuk egy egyszülős anyuka, ha már így anyák napjánál tartunk, napi 48 órát dolgozik. Tehát ezt hiába szépítjük, ez így van. Tehát amikor én egyfolytában apuka és anyuka is vagyok, nem azért, mert nekem az jó, hanem mert nincs más választásom, akkor bizony az leszívja az erőmet. Én akkor lemerülök, én akkor elfáradok, én akkor kiborulok, én akkor nem tudom, mit csinálok. Tehát, hogyha segítünk ezeknek a családoknak abban, hogy ne jusson el a család ide, mert a gyereknek lesz rossz. Amikor repülőn utazunk, akkor mindig azt szokták mondani, hogy amikor oxigénmaszk, mindenkinek megvan a kép, akkor először tegyük fel a saját arcunkra az oxigénmaszkot, és majd utána a gyerekére, mert akkor tudunk segíteni. Hogy tudunk segíteni a szülőknek abban, hogy kapjanak levegőt, szó szerint kapjanak levegőt, mert az azért néha tényleg nem könnyű. És nem akarok riogatni senkit, a világ első, de néha nem könnyű.
Ha már a segítségről van szó, akkor erre szeretnék rákanyarodni, és ha már itt ülünk a Kopp Mária intézetben, akkor így azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a lelki egészség erősítése, a mentális, pszichés megerősítés az egyszülős családoknál, hogyha mondjuk ez valahogy magasabb fokozatba tudna kapcsolni, akár itt Magyarországon, ez segítség lenne a tekintetben, hogy kevésbé essenek szét a családok, és ne legyen annyi egyszülős család, mint amennyi most van. És bocsánat, meg visszautalnék az alaptörvényre, egy kicsit az alaptörvény védelmében, hogy ugye azért abban az szerepel, hogy a családfogalom úgy hangzik, hogy minden család, ahol egy szülő-gyermek kapcsolat létezik. Tehát nyilvánvaló, és ez teljesen egyértelmű, hogy az egyszülős családok is ebbe a körbe tartoznak.
A mentális segítségfelkészítés az egész társadalomban nagyon fontos, tehát nem csak az egyszülős területen. Most ráadásul azt gondolom, hogy hatványozottan, hogy ránk tör ez a digitalizáció, az egészet ebből a nézőpontból is nézve, nem akarok mélyebben belemenni, de nagyon-nagyon sok dolgunk lesz. Tehát egyre több a talajt vesztett ember, egyre kevesebb a személyes kontaktus, és tényleg az a dolgunk, hogy minél inkább segítsük a mentális segítségnyújtásnak a legelső fokozata az, hogy beszélgetünk egymással, tehát még mindenféle külön pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés tanácsadó nélkül. Tehát, hogy megteremteni ennek a lehetőségeit, meg az igényt megteremteni iszonyú nehéz. Tehát, ugye most már az iskolákban a pedagógusok folyamatosan küzdenek ezzel, hogy ők maguk nem tudnak azon a szintéren, ahol igazából a személyes interakció lenne az alap. Úgyhogy nagyon fontos, hogy olyan programokat és segítő alkalmakat tudjunk szervezni a családok számára, akkor is, amikor még egyben vannak, vagy még előtte, tehát még mielőtt a párválasztásra egyáltalán sor kerül, amik az embert az önismeretében, ami a párválasztáshoz és a megfelelő munkahely kiválasztásához is egy nagyon fontos pont, hogy meglegyen a megfelelő ismerete, abban segíteni tudjunk. Mert azt gondolom én személyesen, amióta mélyebben foglalkozom ezzel a témával, hogy ott van a kutya elásva, hogy úgy kerülünk bele párkapcsolatokba, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. És hogyha innentől kezdve sikerülne előrelépni, akkor valószínű, hogy kevesebb. Nyilván akkor is lennének ilyen helyzetek, illetve hogy az özvegységet nem lehet ilyen módon megelőzni, de nagyon sokat tehetnénk ezzel.
Nagyon sok kutatásról esett szó. Mi is csináltunk tavaly egy elég nagy kutatást, több mint 1000 családdal zajlott ez a kutatás, és amikor az egyszülős központnak a tartalmát, a tematikáját állítottuk össze, én magam elég sokáig neveltem egyedül a fiamat, egész kicsi volt, mikor egyedül maradtam, úgyhogy azért van elég sok tapasztalatom, meg nagyon sok, tehát az elmúlt 13 évben azért nagyon sok családdal találkoztunk, de mégsem magunknak akarunk egy központot csinálni, hanem azt szerettük volna, hogy azoktól kérdezzük meg, hogy mit szeretnének, akiket mi oda várunk. Ezért is lett a kutatás. És az egyik kérdés az volt, hogy mi okozza a legnagyobb problémát. És én nagyon megdöbbentem, mert az első helyen az elmagányosodás szerepelt. Tehát ezek a nők, ezek a szülők, ezek végtelenül egyedül vannak. Tehát részben egy válás, de egyébként érdekes módon nem csak egy válás, hanem egy özvegyé válás után is, nagyon sok olyan informális körből kiesnek, ahova előtte oda tartoztak. Barátok, akik hirtelen nem tudják, hogy reagáljanak erre a megváltozott helyzetre, és eltűnnek. Ismerősök, akik úgy érzik, hogy nekik választani kell a két külön vált fél között, és inkább elmennek, mert hát nekik ez kínos. Amikor el kell menni nyaralni, és hirtelen azon vesz észre magát az ember, hogy mindenki a családjával akar menni természetes módon, ő meg ott áll a 4 éves gyerekével, hogy hát fiam, mi hova menjünk nyaralni. Tehát sok olyan helyzet, amiben ott találja magát egyedül. És a mindennapokban, tehát amikor az embernek ott szuszog egy kisgyerek a gyerekszobában, akkor nem mondja azt, hogy nem baj, kiszaladok futni, vagy elmegyek kávézni a barátnőmmel, vagy elmegyek sétálni, sehova nem megyek, mert akkor mi lesz a gyerekemmel. Tehát az elmagányosodás, az izoláció, az valami olyan nagyon erős napi valósága az egyedülnevelő szülőknek, ami én azt gondolom, hogy nekünk, akik velük dolgozunk, velük foglalkozunk, elsődleges feladatunk, hogy közösségeket segítsünk fejleszteni és építeni, mert a leginkább ebben ők egymást tudják segíteni, én azt hiszem. És még egy, bocsánat, csak a mozaik családok kapcsán, hogy az egyszülős központ nem egy gettó lesz, tehát ahol akinek van férje, az be se léphet az ajtón, tehát erről szó nincsen, tehát oda részben prevenció is, másrészt pedig mozaik családokat is szeretnénk megszólítani. Ugyanis a második, harmadik házasságoknál még nagyobb a válásnak az esélye, mint az elsőben. Különösen akkor, ha nincs közös gyerek, különösen akkor, hogyha kamasza, nem közös gyerek. Szóval vannak ilyen nehezítő tényezők. Tehát, hogy hogyan tudjuk azokat a családokat is segíteni, akik egyszer már megtapasztalták az egyszülőséget, aztán nekiszaladtak még egyszer. Megtapasztalták ennek a nagyon-nagyon nehéz voltát megint csak, hogy mozaik családban élni, és hogy legalább nekik is tudjunk segíteni abban, hogy ne legyenek másodszor is egyszülősök, mert az a gyerek, aki másodszor is egyszülős gyerekké válik, na neki sokkal nehezebb az élet, mint annak, akivel ez már egyszer megtörtént.
Most nem akarok ezen már túl sokat, tehát igazából én a stigmát próbáltam itt is kihangsúlyozni, hogy mind az alaptörvény, mind a mi gondolkodásunkban is azért, amikor családról beszélünk, azért nincs nevesítve az, hogy még akkor is, ha benne van, meg mi is tudjuk, hogy család, meg persze, hogyha rákérdeznek, akkor mindenki azt mondja, hogy persze, hogy család az, ahol csak egy szülő van, de mégis ott van bennünk az a, mivel nincs ez előtte kimondva, nem hangsúlyozzuk, ezért nem mindig van egyértelmű, és ez az elmagányosodás szempontjából is itt nagyon nagy szükség lenne a mentális támogatásra tényleg, hogy az elmagányosodás szempontjából azért ne felejtsük el, hogy a stigma az nem csak kívül van, hanem belül. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy minket közösítenek ki a barátaink és néznek ránk, hanem mi is úgy érezzük gyakran, mivel ugyanabban a közösségben vagyunk, mi is ugyanúgy viselkednénk mással, tehát így magunkkal is úgy viselkedünk, és sokszor már mi magunk érzünk esetleg olyat, ami nem is biztos, hogy ott van, vagy előhozzuk, tehát ez mindenképpen nagyon nagy támogatást igényel egy ilyen helyzetben annak, aki ebbe a helyzetbe került. Én ezt tudom, én ezt átéltem, és ez egy, tényleg az ember nagyon sokszor automatikusan elkezdi magyarázni azt a helyzetet, amit lehet, hogy nem is kéne magyarázni. Megpróbálja elmondani, hogy miért került egy ilyen helyzetbe, és akkor automatikusan magára húzza azt az érzést a környezetéből, hát ő biztos tett róla, mert azért magyarázkodik, miközben teljesen természetesen kéne élni egy olyan életformát, ami azért nem a tervezett, és ilyen értemben nem is a természetes. Tehát ez egy nagyon nehéz, és itt nagyon nagy szükség van arra, hogy megkapják ezt a mentális támogatást azok, akik ilyen helyzetbe kerültek.
Csak egy példa, és itt megint az érzékenyítésre szeretnék egy picit visszautalni, hogy néha meg se fordul a fejünkben az, hogy másnak, aki más helyzetben él, mint mi, milyen, ilyet nem kérdez újságíró, tessék mondani, milyen érzés, de hogy milyen érzés neki. Tehát amikor az ember ott áll útlevélért a gyerekének, és ott áll mellette mondjuk a 8 éves gyerek, és az ügyintéző átordít a másik ügyintézőnek a kormányhivatalon keresztül, hogy Marikám, képzelt apánál mit kell beírni az útlevélhez? És ott áll 40 ember, és ott áll a 8 éves. Mert neki az van beírva, hogy képzelt apa, mert neki valamilyen oknál fogva nincs apukája. Nem rossz az az ügyintéző, nem gonosz, nem egy utolsó, meg se fordul a fejében. Amikor apák napján azt mondta nekem az óvónő, mikor mondtam, hogy de hát igazság szerint nem tudom elhozni a gyerek apját, aztán nem baj, hozd el a szomszédot. Nem volt ő gonosz, nem akart nekem rosszat, csak nem gondolt bele abba, hogy egy 4 éves gyereknek milyen az, amikor szomszéd Józsi bácsi ül bent, amikor mindenkinek az apukája. Tehát, hogy hogyan lehet egy picit érzékenyíteni a társadalmat arra, hogy figyeljünk, hogy egy kicsit gondoljunk bele, hogy ez milyen annak, akinek nem magától értetődő az, hogy ketten ülünk ott a gyerek mögött. Mindenki azt szeretné, Szerintem az összes egyszülős azt szeretné, még az is, aki nem vallja be, hogy ketten üljenek a gyerek mögött, de nekik valahogy máshogy alakult. De egyébként a kettenülés, és ez nagyon jó, amit Ági mondott, és aztán átadom a mikrofont, és bele se szólok többet, megígérem. Tehát, hogy mennyire tudnak a szülők, továbbra is szülők maradni. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha elváltunk, akkor mi elváltunk. Nem. Ti elváltatok, mint férj és feleség, de mint apa és anya, ti soha nem fogtok elválni. És a gyereknek én azt hiszem, hogy az igazán rossz az, amikor egy válás után mondjuk 6 éven keresztül pereskednek a szülők, és háborúznak, és a gyereken keresztül üzengetnek egymásnak. Tehát az a cél, hogy a szülők maradjanak addig, amíg csak élnek, mert hogy azok is maradnak. Egyszer meghívtak engem az apák, elvált apák egyesületének az elnökével egy közös rádióműsorba, hogy na most aztán vér fog folyni, és akkor mondta a Hegedűs úr, aki az elnök, hogy a gyereknek apára is szüksége van. És ültem, és azt mondtam, hogy minden gyereknek szüksége van apára is. Majd volt még előttünk 50 perc. És azon gondolkodtunk, hogy miről fogunk beszélgetni, mert mind a ketten ugyanazt gondoljuk. Tehát, hogy attól, hogy valaki egyedül nevel, az nem azt jelenti, amit sokszor gondolunk, az egyszerűen egy élethelyzet, aminek sokszor a praktikumait kell megoldani.
Úgy látom, hogy most már kezdünk kifutni az időből, úgyhogy én nagyon köszönöm nektek ezt a nagyon őszinte és vallomásokkal teli beszélgetést. Sok szempontból valóban én is azt gondolom, hogy sztereotípia döntögető volt. Tisztelettel megköszönöm nektek, hogy itt ültetek mellettem, és elmondtátok a gondolataitokat. Egy nagy tapsot valóban megérdemel.
Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja alapítvány elnöke, Tordai Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány társelnöke, valamint Székely András, a Népesedési Kerekasztal vezetője előadását hallották az egyedülálló anyákról.
A lélek hangja.